Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszéját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus elmegy Jánoshoz, hogy ő is megkeresztelkedjék. A keresztelő Szent János a bűnbánat keresztségét szolgáltatta ki Jordán folyóban. Ez egyfajta ilyen bemerítés volt. Nem a mai értelemben vett keresztelés. Ugye ma az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a Szent Háromságos Szeretet Isten nevében keresztelünk. Akkor ez a titok még nem volt nyilvánvaló. A bűnbánat keresztségét szolgáltatja ki János, mennek az emberek, belebuknak a vízbe egészen, egész testükkel, a fejüket is, és akkor úgy jönnek ki a vízből, ami azt szimbolizálta, hogy a régi embert ott hagyták, a bűneiket letették, elviszi a Jordán vize, és kijönnek már tisztán, megújult emberként, bűneiktől megtisztulva. Ez már előképe annak, amit Jézus hozott, hogy elveszi a világ bűneit. És Jézus is beáll ebben a sorba, holott neki nem volt bűne, tulajdonképpen ő kereszteli meg a Jordánt, azzal, hogy tisztán belemegy, magára veszi a szennyes vizet mondjuk, amit előtte az emberek már ott hagyták a bűneiket, magára veszi, és tulajdonképpen ő szabadítja meg, ez is egy előkép, a népet a bűnöktől. Jézus tehát megkeresztelkedik, és amikor János tiltakozik, hogy hát ezt nem kéne, hát neked nem kell, akkor ő azt mondja, hogy minden írást be kell teljesíteni, minden proféciának meg kell, hogy történjen. Megkeresztelkedik, és tulajdonképpen ezzel az aktussal kezdődik az ő nyilvános működése. És ha belegondolunk, a mi, a mi keresztény életünk is akkor kezdődött el, amikor minket megkereszteltek. Amikor megkereszteltek bennünket, akkor beleoltódtunk Krisztusnak a misztikus testébe. Az egyháznak, az egyetlen egyháznak, amit Krisztus alapított, a tagjai lettünk. Ez a Krisztus misztikus teste, ami által fog üdvözülni az egész világ, Krisztus miatt üdvözül a világ, nem miattunk. Salvador Dalinak van egy képe, hogy az Atya a Fiúban látja a világot a feltámadása után, mert körbeöleli a Fiú lelke az egész világot, és az Atya a Fiút látja, és a Fiúban öleli magához az emberiséget, mindenkit, aki a Fiúban van. A keresztelkedéskor beleoltódunk ebbe a testbe. Tulajdonképpen a test az belőlünk áll. élő kövekből, lelkekből áll ez a test. Krisztusi, misztikus test. És ezért tulajdonképpen a felelősségünk is nagy, hogy mi ennek a test tagjaiként, milyen tagok vagyunk a testben. Egészséges tagjai vagyunk a testnek, vagy pedig beteg tagjai vagyunk. És ezt lelki értelemben értem nyilvánvalóan, mert ahogy van testi betegség, úgy van lelki betegség is. A test akkor beteg, amikor a test tagjainak a hite meggyengül, vagy egyenesen elveszítik. Sajnos van ilyen. Kockás kis papíron kaptam 4 évvel ezelőtt egy kis papírt, valamilyen János bácsi írta, hogy ő kikeresztelkedik az egyházból, mert ő Jehova tanúja lett, és én húzzam őt ki a kereszteltek anyakönyvéből. Nem lehet. Aki bele van oltva a testbe, az benne van. Karakter indelektibilis, eltörölhetetlen jegy. Ha a májam nem érzi jó magát, vagy a bármilyen testrészem, nem mehet el csak úgy. Benne van. Az Isten így találta ki, a test tagokból áll. Legfeljebb az történik, hogy aki nem gyakorolja a hitét, meggyengül a hite, az a testnek beteg tagja lesz. Amitől aztán az egész test szenved. Hiszen, hogyha fáj a térded, vagy bármilyen testrészed, akkor nem csak annak fáj, az egész testnek fáj, az egész test szenved miatta. Ezért látják úgy a misztikusok Krisztus testét, az egyházat, ilyen beteg testként manapság, mert a hívek nagy részének a hite meggyengült. Mondják ezek, akik látnak valamit, amit mi nem látunk, hogy tulajdonképpen hasonlít a krisztusi fizikai testhez, amikor ment a keresztúton, meggyötörve, agyonverve, véresen, betegen, fájdalmak között, hogy valahogyan, ahogy Krisztus végigment ezen az úton, földi életében, úgy az egyház is hasonlóképpen a kereszt útján végigmegy, még aztán már talán úgy tűnik, hogy meg is fog halni, már alig lesznek hívők, de mégis tudjuk, hogy a végső győzelem Krisztusé, és a végső győzelem pedig az egyházé. Miért? Azért, mert az egyház az a földi Krisztus, legyőzhetetlen. El kell menni egészen a határig, Isten megengedi ezt, hogy talán úgy tűnik, hogy már vesztésre áll, és már le is győzetett, és mégis, amikor Sátán úgy érzi, hogy már nyert, abban a pillanatban hirtelen, váratlanul, mint egy parancsszóra veszi ki Sátán kezéből a sátmányt Isten. De ezen a nagy próbán az emberiségnek keresztül kell mennie, hiszen ezt miattunk van. Miattunk lehetőséget a gonosznak, hogy uralkodjék fölöttünk, nem az Isten adott neki lehetőséget, hanem mi. Tehát a megkeresztelkedéssel mindenkinek, a keresztény embernek mindenkinek hihetetlenül nagy felelőssége van, hogy milyen módon, milyen minőségben éli a keresztény életét. Ez hatással van az egész testre, sőt az egész világra. Mindenki felelős mindenkiért. Nem mindegy, hogy hogyan élek, milyen hitelesen élem a keresztény hitemet. Jézus tehát megkeresztelkedik, és egy szózat hallatszik az égből, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És a másik evangélium pedig úgy van, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Őt kövessétek, őt válasszátok. Tehát az atya a fiúban, az elküldött fiában állítja helyre a világ rendjét. Aki a fiúban van, az rendben van. Aki a fiút választja, és tényleg választja, az tulajdonképpen az atyával, atyától mindent megkap. Volt egy Egyesült Államokban egy milliómos ember. Egy komoly műgyűjteménye volt híres festményekből, híres festőknek a festményeiből. Tényleg több millió dollárt ért ez a gyűjtemény. Cézanne, Monet, Van Gogh és hasonló híres mesterek gyűjteménye, festményei. Özvegy volt, meghalt a felesége. Volt egyetlen fia, akit 60-as években elvittek a vietnami háborúba. Másfél év múlva a fiú is meghalt. És ez az ember nagyon vigasztalhatatlan volt, már senkije se volt. Csak a festményeit nézegette, egyszer látogatója érkezett. Egy fiatal ember bemutatkozott, mondja, hogy uram, ön nem ismer engem, de én sokat hallottam már önről, a fiától. Együtt harcoltunk Vietnámban, nagyon jó barátom volt, sőt, az életemet is megmentette. Kérem, én egy amatőr festő vagyok, fogadjon el tőlem egy ajándékot. A fiáról készítettem egy képet. Nem vagyok egy Picasso, de fogadja el tőlem ezt a festményt. Az a műgyűjtő ember, ez a gazdag, milliómos ember kibontotta a csomagot, és tényleg tényleg nem egy világhírű valami volt, de nagyon jól megragadta ez az amatőr festő a fiának a vonásait, és ennek az embernek, ennek a gazdag embernek ez volt a fontos, hogy látta a fiát, a fiáról ugye nem volt képe. És főhelyre tette a lakásában, és minden nap ránézett többször, és így próbált vigasztalódni. Néhány év múlva meghalt ez a gazdag ember. Nem volt örökös. A végakaratában az szerepelt, hogy árverésre adja a képeit. Jöttek is a gazdag emberek az országból, mindenhonnan szerették volna megszerezni ezeket az értékes képeket. El is kezdődött az árverés, és az első kép, mit ad Isten, ez volt, ez a fiúnak a képe, amit ugye senki nem ismert, ismeretlen szerzőnek a képe volt, kikiáltási ára 100 dollár, nem volt egy komoly összeg, tehát nem kellett senkinek, mert nem ezért jöttek, ők a híres képekre pályáztak, és nem kell senkinek, és akkor mondja az árverés vezető, hogy tehát ennek a képnek is el kell kelnie, hogy valaki adjon érte valamit. És akkor leghátul valaki jelentkezett, hogy ő megveszi szívesen a képet, csak nincs nála 100 dollár. A családnak a kertésze volt, aki kedvelte a gazdáját és a fiút is, de ő nem azért ment oda, hogy képeket vásároljon, csak úgy elment, kíváncsi volt, bámészkodott. Hát mennyit tud érte adni, kérdezi tőle. Hát 20 dollár van nálam. 20 dollár először, 20 dollár másodszor, senki többet, 20 dollár harmadszor. Ővé lett a kép. Az árverés vezető pedig így folytatta, és ezzel az árverés véget is ért, mert a tulajdonosnak a végakarata az volt, hogy akinek kell a fiú, az apa fia, aki elviszi a fiút, az a fiúval együtt minden mást is megkap. Az egész vagyont, a több millió dolláros vagyont, az összes híres képet, mindent megkapott ez a kertész 20 dollárért. Kellett neki a fiú, neki egyedül kellett csak. Pál apostol írja a Római Levél 8. fejezetében, a 32. versben, hogy az Atya, a szeretett Isten, aki a saját fiát sem kímélte, és a saját fiát is odaadta nektek, hát hogy ne adna a fiával együtt mindent? A legdrágábbat is odaadta. A fiával együtt mindent odaad, hát hogy ne adná, írja Pál apostol. Ha a fiát választod, az Atya szeretett fiát, ahogy hallottuk. Őt hallgassátok, őt válasszátok, őt kövessétek, rá figyeljetek. Hát hogy ne adna mindent vele? Minden jó a fiúban van, hiszen az atya a fiúban teremtett minden jót, benne teremtetett mindent, benne áll fönn minden. Az egész univerzum a fiúban lett megteremtve. És amit elrontottunk, azt a fiúban állítja helyre. Az atya képmása. Mi pedig benne vagyunk, bele keresztelkedtünk, a test tagjai vagyunk. Úgyhogy aki a fiút választotta, akinek kell a fiú, aki nagyon akarja az atya fiát, az a fiúval együtt, Jézussal együtt minden mást is megkap. Minden jót, ami az Istentől származik. Amen.